If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki fallja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz.
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok.
Ma megnéztem megint az Ószt.
Jó, Isten. De nagyon bekattant erre.
Nálam nagyon betalált. Mert hogy mind kiderült, régen is nagyon szerves része volt a ifjúságomnak. De úgy tényleg elengedtem egy pár éve, és most jöttem rá, hogy én ezt szenvedélyesen imádom. Sajnálom.
Hát én nálad most ezt kattam, de örülök, hogy segíthettünk ebben. Óza csodák csodája, vagy Óza nagy varázsló? Ez itt a kérdés.
Azt olvastam, hogy az író, L. Frank Baum, azt mondta erről a műről, hogy egy modernizált tündérmese, amelyben megmaradt a csodálkozás és az öröm, és kimaradt a szívfájdalom és a rémálmok.
Én szerintem ő nem emlékszik, hogy mit írt.
Gyanús.
De semmi varázsos nem volt benne, de hogy... Na mindegy, kitérünk rá. De én nem értek ezzel együtt.
Egyet?
Egyet.
Igen, azért a rémálmok voltak benne bőven.
Ami engem megdöbbentett, hogy most így felnőtt fejjel olvasva, egyáltalán nem emlékeztem rá, hogy ez ilyen morbid, és már ilyen horror elemeket tartalmaz. Az volt meg nekem, hogy oké, megvan a sárga köves út, meg ezek így mennek rajta, meg vidámak, meg Dorotinak ott a kis csillogó piros cipője, és ennyi.
De
és
olvastad is régebben, vagy csak a filmből?
Hát... Na, erre már nem emlékszem.
A film ennyire nem horrorisztikus. Kicsit a nyugati boszorkány ijesztő, de egyébként nincsenek meg benne ezek a Grimm mesei ijesztő elemek, ami a könyvben
nem,
viszont.
Nem, meg ott szereplők is sokkal emberibbek. Uh-huh. Azért azon jelmezek azért még nem is voltak olyan modernek, hogy de ettől függetlenül is sokkal emberibb érzetük van, mint a igen. Könyvben.
Antropomorfizáltak. Mikor emberszél tüldösek, karváznak fel egy nem ember.
Köszönöm, lefagyasztasz ezekkel a szakszavakkal, aztán itt fogok nézni, hogy mi van.
Én azon álltam meg, hogy én viszont egy jó ideje már nem foglalkoztam ezzel a történettel, mindig a filmet ismertem, meg volt egy magyar hangjáték. Ennyi, a könyvet sosem olvastam, és most, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni, így meghallgattam újra a hangjátékot, meg megnéztem a filmet. Egy párszor, megelolvastam a könyvet, és rájöttem, hogy én ezt annyira imádom, és hogy annyira nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de szerves része volt a gyerekkoromnak, és most már megint nem fogom elengedni jó ideig. Imádom.
Ez Eszter drogja. Tudjuk, hogy ő a sötét történeteket kedveli, és ez nagyon sötét történet. Amúgy, amikor én kinyitottam a könyvet, és elkezdtem olvasni az első pár mondatot, hogy felkapta a házat a hurikán, vagy ez a szélvihar. Igen, eszembe jutott, hogy ez tökre hasonlít. Nekem ilyen nagyon hasonlított a Narniára. Hmm. És nem azért, mert hogy egy házat felkapott a tornádó, mert ez nincs Narniában, hanem az, hogy egy másik varázsvilágba így át lehet jutni hirtelen. Uh-huh. Ugye ott a szekrényen kell átmenni, ha jól emlékszem, vagy valami gardróbon.
Igen, a ruhás szekrényen keresztül.
Ruhás szekrényen. Itt meg pont fölkapta a házat a tornádó.
Igen, de közben ugye Narniában, aki tudja, az tudja, hogy hol kell átmenni. Itt viszont tök rejti, hogy ide hogy lehet átjutni. Ugyanúgy, ahogy a Harry Potterben is tudják, hogy lehet, párhuzamosan létezik, aki tud a varázsvilágról, az tudja, hogy kell bejutni, de nem az van, hogy oda találsz, vagy nem, és vagy visszatalálsz, vagy nem, itt viszont a véletlenszerűség, vagy ez a teljes ismeretlenség, hogy hogyan jutsz ide, ez azért...
Igen, egyedi. Ez inkább egy ilyen kicsit ilyen csodaszerű.
Igen, egy modernizált tündérmese. Storytime Challenge, ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv. Szokás szerint én kezdem.
Hős vagy?
Hát, hogyha ettől hős az ember, akkor igen. Indítom az órát. A történet Dorothy Gale-ről szól, aki ilyen 10-12 éves kislány lehet. Kansasban él a nagynénijével és a nagybácsijával. Egy nap forgószél támad és felkapja a házat, és Dorothy Totóval, a kutyájával együtt Mumpic földön köt ki. Ahhoz, hogy hazajusson innen, el kell jutni a Smaragdvárosba, Úszhoz, a nagy varázslóhoz, aminek a segítségét kérje. Az úton három utitársa is lesz, a madár ijesztő, a bádogember és az oroszlán, és ők is mind akarnak valamit kérni. a nagy-nagy varázslótól. Eljutnak oda, nem jött a varázsló teljesíteni a kívánságaikat, ad nekik egy feladatot, öljék meg a gonosz nyugati boszorkányt. Úgyhogy nekiindulnak a boszorkányhoz, és sok-sok kaland után végre megérkeznek, leöntik egy adag vízzel, az meghal, visszamennek Ószhoz, aki hát végül is teljesíti a kívánságokat, nem mindenkit, Dorotét nem tudja, de Dorotét megoldják egy cipellővel, egy ezüst cipellővel, és hazajut, és mindenki boldog lesz. És azt hiszem, hogy egy perc, öt másodperc, mert rosszul állítottam be.
Szóval a fejedet veszük ezért a túlkapásért. Évök. Történetünk főszereplője Doroti, és a, hát a kutyája Totó, mert az levakarhatatlan. Egyszer csak jön egy hurikán, és a házzal együtt átrepíti egy varázslatos birodalomba. A nénikéje és a bácsikája viszont ott maradt Kansasben, mert a nénikéje képes volt nélkül elbújni a pincébe. Szóval Doroti megérkezik több sincs országba, a több sincsek városába, ahol a jó tündér elmondja neki, hogy a sárgaköves úton el kell mennie Ószhoz, és ő majd hazajuttatja. Doroti közben megszerzi a piros cipőt, ami rögtön hazavinni, de senki nem mondja neki, ezért végigvágja ezt a rohadt hosszú utat a sárgaköves úton a bádogemberrel, az oroszlánnal és a madárijesztővel, majd kiderül, hogy Ósz egy szemfényvesztő, de azért elvégezteti velük a piszkos munkát a nyugati boszorkánynál, aki szerencsés véletlenek folytán meghal. Ezután Doroti hazajut. Kész.
Totóval, mert ez levakarhatatlan.
Ez olyan kis kolonc volt.
Imádom.
Semmit nem csinált.
Hát
csak ott volt.
Mit csináljon?
Hát jó, de hogy így elmondom, csak így, jaj, Totó, izé. De ugye azért, nem tudom, néha azért összeszedhette volna magát.
Túl sokat vársz egy kutyától.
Hát az enyémek ügyesebbek.
Na ők ugyan mit tudtak volna segíteni?
Felfedezték volna az ellenfelet, meg kaját szereztek volna, ilyesmi.
Hát jó.
Hogy lehet az, hogy ugyanazt olvastuk, és mégis teljesen más volt a történet?
Valószínűleg fordítás kérdése. Egyébként erről ugye tegnap előtt már beszéltünk egy picit, csak abba hagytuk a beszélgetést, hogy kedves hallgatóink előtt jön ki az igazi része.
És én most már nagyon vártam, hogy kiadhassam magamból, hogy mi az Isten.
Én nem tudom, nekem az, hogy mumpicok vannak, az tök természetes. Neked meg mik vannak?
Vicsorik.
Várjál,
ja,
nem
a
nyugorok.
Mumpicok, az a nyugorok, igen. Szóval Doroti az én történetemben több sincs országba érkezik, ahol a ház nagyon csapja a keleti boszorkány.
Nálam Mumpicföldre érkezik, ahol a házagyon csapja a keleti boszorkányt.
Ugye így Doroti megszerzi a bíbor cipellőnek hívja, nálad ugye ez ezüst cipő, ezüst de cipő. Nekem a sztoriba is, nekem mindig a piros cipő volt ez az egész.
De ezt csak a filmhez csinálták, tudtam már.
Igen, de az én sztorimban bíbor cipő van, úgyhogy teljesen jó az egyezés. Ezt az ezüstöt, ezt nem tudom felfogni.
Miért nem láttál még ezüst cipőt?
Nem, de láttam, de ez akkor is bíbor. Illetve ugye egy nyugati boszorkájánál nekem vicsoriak vannak, nálad meg micsoda mumpic?
Nyugorok.
Nyugor, ja, keverem ezeket
nyugorok,
a kelet, dolgokat.
Nyugorok keleten. Nyugorok nyugaton.
Nyugaton vicsoriak. Ezen már veszekedtünk egy kicsit. Igen. Nekem nagyon tetszett az, hogy majdnem úgy éreztem magam, mintha egy kinevet a végén társas játékban lennék, mert hogy azt írt, hogy a több sincsek azok kékek, ugye jó, a smaragdvárosiak zöldek, a vicsoriak sárgák, mondom, még piros kéne, és akkor lejátszhatnánk egy kinevet a végén partit.
Vannak pirosok.
Kik? Kik
a
van meg azonnal?
A kvarangyok délen.
Mi az a kvarangy délen?
Ahol Glinda, a déli boszorkány, vagy hát ilyen, a déli boszorkány Glinda, ott uralkodik. A kvarangy felett, mint a varangyok csak kával előtte, és ott minden piros.
Na, erre majd még viszont, én erre nem emlékszem, de nálam tuti, hogy nem bármi is, amit mondtál, az a nevük.
Kvarangy.
Kvarangy. Jó, szóval akkor ez egy kinevet a végén parti.
Tényleg.
Ki vannak ütve, és aki túlélte, az bemehet a boxba. Mennyivel jobban érzem magam, hogy ezt kiadhattam.
Igen, hallom. Szinte megkönnyebbültél.
Igen.
Lájkoljuk. Minden, amit szerettünk a könyvben.
Kedvenc karakter volt neked?
A nyugati boszorkány.
És miért?
Igazából a filmben jobban, ott igazán gonosz. Úgyhogy ezzel vissza is kell vonnom a leges-legelső epizódba elhangzott kijelentésemet. Vagyis igazából te mondtad, hogy nem szereted a rossz karaktereket, én meg azt mondtam, hogy én sem, és ezt most visszavonom. De.
Túl lelkesen egyetértettél velem.
Ja, akkor még azt hittem egyet kell érteni. Már tudom, hogy nem. Igazából szerintem izgalmas karakter, úgy tűnik, hogy mindenki be van tőle tojva. Szép zöld, úgyhogy vettem is magamnak zöld körömlakkot a héten. Bár a könyvben nem zöld, fontos. Repülni se tud, fél a sötétben, és van egy esernyője. Azt viszont nem tudom, hogy úgy félszemű, mint Kyklops, szóval egy szeme van középen, vagy bárhol, de hogy egy, vagy hogy kettő volt, mint minden embernek, csak az egyik már nincs.
Én így képzeltem, hogy kettő volt neki, csak elhagyott egyet.
Szóval ilyen kalózmód.
Hát igen, igen. Csak így tudod, így be van neki horpadva, mint a Herkulesbe a izének, tudod, a párkáknak.
A párkák.
Igen, olyasmi stílusba képzeltem.
Ez egy gyerekmese, miért bárki más gondolna.
Hát el fogunk jutni odaig, amikor kiderül, hogy miért is gyerekmese.
Amúgy volt ez a jó kis magyar hangjáték, amivel totál átletírva a mű. De ott például a boszorkánynak is halljuk a gondolatait, és nagyon szórakoztató, és ezt most kiírtam, mert annyira tetszett régen, és most is. Szóval, hogy a Dorothy nem a keleti boszorkányra esik rá, hanem a nyugati boszorkány varázstyúk szemére a házában. És például tök érdekes, amikor a boszorkány fel akar szállni a seprűjével, akkor ez hangzik el, hogy halló, halló, itt a nyugati boszorkány DC-9-es típusú seprűje felszállási engedélyt kér. Itt a központi boszorkány repülőtér. A felszállásra az engedélyt megadom. Irány nyugat, észak-nyugat. Magasság 6000 méter. Köszönöm, köszönöm! Nekem ez annyira betalált
van. Úristen!
Neked ki a kedvenc szereplőd?
Hát én nagyon-nagyon nehezen találtam, mert mindenkiben igazából nekem a para része a leghosszabb, talán meg rengeteg kérdésem van, de a Totót írtam fel kedvencnek a levakarhatatlan. Leginkább szerintem azért, mert hogy nem tudod beszélni, és azért annyira nem idegesítél.
Ez nagyon kemény kritika, amit most megfogalmazol.
Sajnálom.
Nem baj.
Engem nem varázsolt el ez a könyv. Ellenben sokszor ledöbbentett, szóval nem igazán éreztem magamhoz senkit közel, menjen Totó. Olyan kis hűséges volt.
Ez igaz. Nekem nagyon tetszett, hogy Dorothy úgy kezelte ezt az egész problémát, mégpedig azt, hogy felkapta őt a szél, a tornádó a háza együtt, hogy befeküdt az ágyba aludni.
Nekem ez egy kicsit ilyen önző. Vagy nem tudom, olyan fura, hogy én mintha nem is értem, mintha nem ebben a világban létezni, vagy jó, persze nem ebben, mert átrepültem másikba. De hogy ez a, ó, hát M. néni ott akart hagyni. Jó, hát most végül is itt lebegek egy viharba. Hát mindegy, lefekszem aludni, majd lesz valami. Nem láttam még olyan katasztrófa filmet, amit bárki így cselekedett volna. Viszont én is felírtam a lájkolnihoz, hogy nagyon tetszett, hogy Dorothy aztán bárhol el tud aludni. Ilyen problémája neki egész vándorlás alatt nem volt. Mindig talált egy bokrot, egy fatövét, egy bekéreckedett valakihez, és ő rögtön elaludt. Ez nagyon fontos pont volt Dorothy életében, hogy este aludni kell.
Igen, betakargatja őt mondjuk a madár ijesztő száraz falevelekkel, és mély álomba merül. És... De ez megvolt, tehát ettől is lehetett érezni, hogy mintha gyerekeknek szánnák, és a napi rutint is próbálnál beléd döngölni, hogy reggel kelsz, arcot mosol, reggelizel, útnak indulsz, este lefekszel, mély álomba merülsz, majd indul újra.
Igen, a reggeli is egy sarkalatos pont volt, mert annak is minden reggel meg kellett lennie.
Igen.
A más reggeli ez fontos volt. Amit én még pozitívumként feljegyeztem, bár negatívum is lehet, hogy Dorothy mindenkinek segített. Mindenhol megállt, mindenkinek segített. Ami nekem ebben ilyen negatív érzés volt, az az, hogy ő egy kislány, és mindenféle idegen csávónak megáll, aki sóhajtozik a bokorba.
Igen.
Így nézve nagyon nem tanít túl sok jót ez a gyerekeknek, hogy hát ne az egyen az első, hogy megállsz, ha egy furcsa hangot hallasz a bokornál, és
amúgy tök jó, hogy... nyög a bokorban.
Az nem, az ne állj meg, ne, nem kell önzetlenül cselekedni, csak menj tovább, ne is nézz jobbra-balra. Szóval, hogy így tök jó, hogy egyik oldalról, hogy önzetlenül segített, de a másik oldalról pont ez az, hogy bekerül egy ismeretlen világba, és akkor mindenkinek megáll, azt se tudja, hogy mi van.
Nekem tetszett, hogy ebbe a könyvben mindenki sírdogál, ha egy kis probléma, vagy egy kis szomorúság éri. Mármint, hogy a bátor ember rálép egy bogára, elsírja magát. Dorothy elkezd sírni, a mumpicok elkezdenek sírni. Az oroszlán a farkával törölgeti a könnyeit, ami olyan vizes lesz, hogy utána ki kell tenni a napra a farkát.
Mi hangzik?
Itt mindenki állandóan sír ebben a könyvben, de aranyos
szóval
volt.
Azt hiszem, arra mutatsz rá, hogy kiderül, hogy ez egy erotikus regény. Na jó, csak viccelek. Igen, tök jó, igen, azt én is felírtam, hogy, hogy ugye a bádogfovágó sír, mert ugye az egész történet ugye az, hogy a madárjesztőnek nincsen esze, a bádogfovágónak nincsen szíve, és az orosz nem pedig gyáva. Ennek ellenére nekem nagyon tetszett, és ezért nem is értettem, hogy soha nem jön meg a felismerés bennük, hogy madárjesztő egyébként végig gondolkodott, ő adta a legjobb ötleteket. A bádogfovágó sírt, ergo vannak érzelmei, ergo van szíve. Az oroszlán pedig például, amikor át kellett ugrani a szakadékokat, akkor ő volt az egyetlen, aki bátor volt hozzá. Szóval igazából megvolt bennük, mindegyikükben megvolt az, amit szeretett volna, és ez nagyon pozitívum volt. Amit furcsálottam, hogy nem az volt a tanulsága a történetnek, hogy nincs szükségük ezekre a dolgokra, mert hogy enélkül is megvan bennük, csak fel kell ismerni, hanem megvárták, míg az ósz humbugol, és akkor úgy már jó volt. És akkor elhitték ugyanezt.
Ez szerintem az üzenete a könyvnek, hogy ott van benned minden, ami szükséges, és igazából annak kéne, hogy nem kell várni, hogy valaki azt mondja neked, hogy van eszed, van szíved, bátor vagy, hanem hogy ott van benned, majd akkor a helyzet kihozza, és hogy ettől nem kell félni, hogy ezt elveszíted, vagy sose lesz. Nem pont ezt akarja.
Persze, én csak azt hiányoltam, hogy bennük nem érkezett meg a felismerés soha. Hogy jó, nekünk így úgy világos lett, de nekik egyáltalán nem. És ezáltal nekem egy kicsit így nem volt meg ez a megvilágosodás pillanata, hogy ők is rájöttek erre. Mert az jó, hogy én rájöttem, de hogy ők...
Hát jó. Ja igen, alvás. Dorothy, Totó és az oroszlán alszik. De a madárjeszt és a bádogembernek nincs szüksége alvásra, mert nem élő lények. Ezért ők állandóan vagy a sarokban állnak, és várják, amíg a többiek felébrednek, vagy például a bádogember egyszer volt, azt hiszem, a smaragd városban, hogy lefeküdt az ágyra, és hát nyilván nem tudott aludni, és az ízületeit mozgatta.
Hát ez nagyon cuki, a para is, nem azért, de hogy ott állnak, és így néznek, és jobb esetben 8-10 órán keresztül így csinálnak. Hát durva jelenet lehet.
Zseniális.
Amit én még felírtam, bár inkább ez is ilyen morbid lájkoljuk.
Morbid lájkoljuk, ez a kedvencem.
Igen, valahogy nekem ez a szekció az most ilyen lett, nem egészen ilyen nagyon kedvenc, hanem ilyen morbid dolgok, amik jó pofák voltak. De Dorothy azért akar hazamenni, mert hogy a bácsikája ne vegyen gyászruhát, mert az drága. Hát ez annyira durva. Elolvastam, mondom, úristen.
Hát végülis ez is egy motiváció.
Hát milyen jó fej már, nem akar gondot okozni a bácsikájának, meg a nénikéjének. Hát nehogy hát már gyászolát legyenek. Hát el kéne
adni 5 csirkét érte. Nem lesz tojás. Igen, halnak. Tetszett az a rész, amikor túl vannak azon, hogy Óz kiadta a feladatot, miszerint el kell menni és megölni a nyugati boszorkányt, és elkezdenek készülődni a kalandra. És az egy olyan bekezdés volt, ami egy filmben lehetne egy montást ad, amikor készülődnek. Elhatározták tehát, hogy másnap reggel útnak indulnak, és a bádogfavágó megélesítette a fejszéjét egy zöld köszörükövön, és jól megolajazta valamennyi ízületét. A madárjesztő friss szálmát tömött testébe, és Dorka újonnan festette a szemét, hogy jobban lásson, mint a madárjesztő szemét. A zöld lányzó, aki kedvesen pártyukat fogta, megtöltötte Dorka kosárkáját mindenféle finom elemózsiával, és zöld szalagon csengőt akasztott Totó nyakába. Így van kész a csapat a gyilkolásra.
Tiszta ilyen X-Pendibe. Ilyen leharcolt rambók.
Élesítek, teletömöm magam szalmával. Nem tudom, olyan fura volt ezek az élettelen karakterek, mert ez most ugrott be, és ezért teljes zagyvaság, amit mondok, de hogy nyilván Dorothy ember, Totó állat. Az oroszlán az állat a filmben nagyon ember játszott, tehát nem.
Hát igen, ott nagyon emberiek lett.
De itt oroszlán, tehát nem ilyen emberszabású oroszlán.
De népszerű.
De érted? A bádog, az bádog, a szalma. Tehát itt két élettelen dolog is él. És ezért ez annyira vad, hogy ők bizonyos funkciókat, amit ember, vagy bizonyos tevékenységet, amit ember csinál, például gyalogol, beszél, gondolkodik, érez, azokat csinálnak, és bizonyosokat, alvás, evés, nem tudom, mi meg nem csinálnak. Hogy válogatta ezt meg, mi drága Elfrank Baumunk, hogy mi legyen az, amire szükség van? Fura.
Lehet, hogy csak így vezette a keze.
Lehet. Írt még 14 ósz kötetet, úgyhogy eléggé jól ment
a keze. Lehet, hogy később kiderül. Nem tudom, mi van a többibe.
Kiderül. Én lehet elolvasok még egy párat.
Hát majd aztán egyszer hozd meg velünk, hogy mi történik.
Na mondj valamit, amit te lájkoltál.
Nincs több.
Szinte most kezdtük belemelegetni.
De én mindenre reagálok, amit mondod, de én nem szerettem ezt a történetet.
Hát akkor jó. Nekem az a rész, amikor megérkezik Mumpic földre, landol Mumpic földön, amit hogy hívnak nálad?
Több sincs országnak.
Amikor landol Mumpic földön, vagy több sincs országban a keleti boszorkányon, akkor a mumpicok elkezdenek így újongani, hogy de jó, meghalt végre az a gonosz banya, szabadok vagyunk, és egész Mumpic földön vigasság van, minden háznál szól a zene, étel, ital, boldogság, olyan volt nekem, mint a Harry Potter eleje, első fejezet. Meghalt Voldemort, kimondtam a nevét, meghalt tudjuk ki.
Ja, már felvállaltuk, hogy nem félünk, mondjad ki.
Jó, mondjad ki.
Mondjad ki!
Szóval meghalt Voldemort, mindenki ünnepel, a muggulik is észreveszik őket, mert itt van ez a, nem tudom ki, ami Harry, a kis túlélő, aki kinyírta a nagy gonoszt. Ugyan ez van itt is, hogy itt landolt ez a, amik boszorkánynak tartják, mert mi másolhatna meg egy boszorkányt. Szóval itt ez a boszorkány végre kinyírta a gonoszt, és jaj, de jó, és parti van. Nekem ez annyira olyan volt, mint a drága Harry Potterünk eleje.
Igen, végül is hasonló, meg egyiknek se volt köze végül is ahhoz, ami történt.
Pontosan. Tetszett, hogy nagyhatalmú női karakterei vannak. Négy, itt a filmben három, de a könyvben négy boszorkány van, a négy égtáj boszorkányai, és Óz. Tehát igazából négy nő van, és egy férfi, aki amúgy egy sarlatán, de hagyjuk. Szóval egy jó volt, hogy egy ilyen nő irányította világot. Látunk igaz, hogy úgy igazságtalan, ahogy van kb. Szóval nem olyan jó képet fest, de az elf tetszett. Illetve az utolsó, az a filmek kapcsolatos nálam. Most láttam először angolul. Régen nekem úgy terengedik, hogy a dalok angolul voltak a szinkronos verzióban is, mert nyilván nem szinkronizálták le, de hogy most az egészet angolul néztem, és feltűnt, hogy tök fura akcentusa van a Bádogembert játszó színésznek. Nem tudom, hogy tudatosan így, vagy tényleg ilyen akcentus volt a színésznek, de ezt mindenki nézze meg azt a részt, ahol találkozik Dorothy és a madárijesztő a Bádogemberrel, mert zseniális. Én most megpróbálom utánozni, de hogy lehetetlen. Egyébként a heart szót mondja nagyon furának, heartnak, megdöngeti a melkosát, és azt mondja, it's empty. The tinsmith forgot to give me a heart. No heart? No heart. Ezt mindenki nézze meg. Szerintem cuki. Nálam ennyi volt a lájkoljuk, mert amúgy a legtöbb dolog azért eléggé sötét ebben a könyvben, szóval.
Igen.
Jobb lesz majd, hogyha a parapersznél vagyunk, de még nem.
Jó csávó veszély.
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasijait.
Én égek a vágyt, hogy meg tudjam, ki a te jó csávod, mert már beharangoztad a héten, hogy te találtál egyet. Nálam csak rohadt sok kérdőjel van, és nem is viszont gondoltam, hogy ki tudtál te előkeríteni ebben a történetben, aki jó csávó. Szóval halljuk.
Na, dőj hátra, indul a mese. Az aranysipka eredet történetében leltem rá a történet egyetlen jó csávójára. Az aranysipka az az a mágikus tárgy, amivel a szárnyas majmok irányíthatóak.
De várjál, az az aranyfőkötő. Egy aranyfőkötő van, ami... Szóval... Három... Nem mindegy. Jó, arany.
Az aranysipka, vagy aranyfőkötő, az a mágikus tárgy, amivel a szárnyas majmok irányíthatóak, a szárnyas majmokat történetünk ideje alatt a nyugati boszorkány irányítja. Összesen három kívánsága lehet, aztán a majmok utána tojnak rá. És kiderült, hogy ez a sapka ez úgy lett, nem? Sipka, vagy főkötő, ez úgy lett, hogy volt egy Bohóka nevű szépséges királylány, aki egyben tündér is volt. Ez most idézett. Mindenki szerette, de az volt a legnagyobb bánata, hogy nem talált senkit, akit viszont szeret. Lehetett volna, mert minden férfi túlságosan buta és út volt hozzá képest. Végül mégis talált egy fiút, aki délceg volt, férfias és éveit meghazudtolóan bölcs. Ez volt az a srác, őt Kelálnak hívták, az már nem idézett, és tervezték a lagzit, minden jó volt, Kelál csapatta a patakparton valami rózsaszín outfitben, és akkor a szárnyas majmok királya úgy döntött, hogy most megtréfálja, és páran felemelték, és bedobták a vízbe. Nem lett ebből semmi gond, Kelál jó bulinak tartotta ezt, de valamiért Bohóka, aki nagyon-nagyon szerelmes volt ebbe a jó csávóba. Ő dühös lett, és a majmoknak vagy a szárnyait össze akarta köttetni, és őket is bevágni a folyóba, de tudták, hogy így, vagy tudta, meg mindenki tudta, hogy így meghalnak, meg megfulladnak a majmok, ezért az lett az egyesség, hogy a majmok ezt a sipkát átadják Bohókának, és akkor az hármat kívánhat tőlük, és akkor így végül is mindenki megmaradt. A sipka meg lett. A majmok életben maradtak, Kelál meg Bohóka, gondolom együtt kötöttek ki. Szóval, hogy biztos nagyon szerette ezt a csávót, hogyha kiirtott volna egy komplett fajt miatta.
Hú, de ne fagytam. Egyrészt megtaláltam, hogy a negyedik az a kunkoriak.
A kvarangyok, igen.
Kukorjék, igen. Másrészt nekem nem így hívták.
Mi?
Hanyadik fejezetben van ez?
Kell áll?
Igen.
Mindjárt megmondom. A 14. szárnyas majmok című fejezet.
Na, ott keresem. Ja, Csudafi volt a jó csávó. És csupa jó a csaj. Csak
Csudafi
mondom.
És csupa jó?
Igen. Most lefajta, milyen kell áll, mondom.
Kell áll. Nagyon keleties név ez.
Nagyon kell áll neki. De ez a Csudafi és csupa jó. Csak megjegyzem, hogy az én sztorim kicsit más. Az az érzésem, hogy két különböző dolgot olvastunk.
Na jó, az enyém a Szőlősi Klára féle fordítása, tiédet kifordította.
Enyémet pedig Böjti Lídia.
Na, hát akkor mindenki ez alapján gondolkodja.
De a gondolkodjon el az életén. A rózsaszín szettes stimmel. De na. Igen, engem egyébként ott vesztett el a jó csávó, hogy Csudafinak hívták, úgyhogy lehet,
igen. A kell áll, az elmegy.
Ez még egy egész jó, valami akármilyen név, de legalább nem Csudafi.
Na, szóval Csudafi volt a Csuda jó csávó. Csuda jó csávó. Ez az átnevezzük a szegmens.
Na, hát akkor két hét múlva már Csuda jó csávó veszély lesz, vagy csak Csuda jó csávó, majd meglátjuk.
Bocsánat. Túl sokat néztem az Ószt.
Most már le kell jönnöd a szerről.
Jó, nem kezdem újra. De ha valaki szeretné, örömmel felhívom telefonon, és belekacogok neki úgy, mint a nyugati boszorkány. Bármikor képes vagyok rá.
Barapertek!
Amit nem szerettünk, vagy ijesztőnek találtunk.
Ebben a történetben a kedvenc
nekem a kedvenc szegmensem. Forever and ever and ever and ever and ever.
Jó, akkor amit már érintőlegesen mondtam a storytime-ben, de nekem nagyon-nagyon para volt, már rögtön az első oldalakon, hogy ugye Dorothy M. nénivel, meg Harry bácsival élt, és jön ez a vihar, Harry bácsi ugye kimegy intézni az állatokat, M. néni meg akkor úgy van vele, hogy menjünk le az óvóhelyre. Látja, hogy Dorothy lemaradt, vagy szöttyög valamit, és akkor egyszer csak leszalad, és ott hagyja. És utána felkapja a ház Dorothy-t és Totót, és akkor nyilván elrepíti őket, de ugye ez a, nem is volt benne, hogy megvárja, vagy megfogja a kezét, vagy utána néz, megfogta, lement az óvóhelyre, aztán csókolom. Hogy ez nekem ebből az jött le, hogy nekik nincs olyan szoros kapcsolatuk. Például ezért nem is értettem azt, hogy Dorothy minek töri magát annyira, hogy hazamenjen, amikor simán ott lett hajva.
Azonban nem tudok mit reagálni, mert vad az egész ettől. És erre az se lehet a magyarázat, hogy nem a saját gyerekük, mert ők nevelik az ő gyerekük. Hát...
Mondjuk, jó, hát itt azért nem derül ki semmi előzmény sztori, hogy került oda Dorothy, meg mi van a szüleivel, meg kinek ilyen néni, meg Harry bácsi, de azért ez nagyon fura volt így.
Mert ugye a filmben is úgy van, hogy lemennek, de hát akkor már süvít a vihar, mindjárt felkap mindenkit, ez van, nincs meg, a csávók lelökik a nénit a pincében. Menjél már! Ott nincs mit tenni, aki kimarad, vége van. De itt a könyvben úgy van ez a ciklonpince, vagy nem tudom már, hogy hívják.
Óvóhely.
Igen, nekem valami ciklonos volt a neve.
Valami mástól most el.
Ez már kiderült, most már csak a különbségek érdekesek. Most már rákeresek. Ciklonpince nálam ez a neve. Földbe vált kicsi lyuk. Ez itt a ház közepén
ja,
van.
Jó, itt egyébként veremnek hívja, ami fura.
Jó, hát...
Ugye a házon belül van a verem, de mindegy, itt a veremnek hívja.
Igen, tehát a verem végül is az. Nem olyan mély, mint egy pince, de ezzel be tudnak bújni. De hogy itt úgy van, hogy ez a egy szoba van a házban, annak a közepén van. Nem azon, mint a filmben ki kell rohanni. Tehát nem is teljesen értem, hogy akkor azokat miért nem kapta fel a hurrikán, tornádó, ciklon, aminek akarjuk, annak hívjuk, vagy nem. De amit a meteorológusok biztos kezelnék, hogy miért nem hívhatjuk bárhogy? Nem, mindegy, a szél.
Én úgy képzeltem el amúgy, hogy felkapta a szél a házat, és M. néni meg ott maradt egy lukba, és így nézett
fele, hogy... Ez a ház, meg kiderült a végén, hogy amúgy Henrik bácsi már azóta új házat épített. Dorothy el volt.
Volt pénz lóvéra.
Fára kell. Szóval, hogy így, akkor most akkor hogy repült el a ház? Hogy az egész izi alapzat, vagy alap is repült, vagy csak desktop padlónak? Kellett lenni padlónak.
Hát de valami mindenképpen úgy repült el, hogy a bútorok megmaradtak, és Dorothy még aludni is tudott.
Sőt, enni, átöltözni.
Ja, még ki is csípte magát.
Visszament a házba, ott a boszorkányon rajta. Borzasztó volt. Eleve az a halál, hogy kilapít egy ház, annyira morbid.
Nekem már alapból az is morbid volt, hogy halál volt benne, és nem halál, vagy nem érezted a súlyát.
Nem, abszolút nem.
És hogy így, jó, hogy egy kis lány szemszögéből, de ugye nekem egész könyvben ilyen full érzelemmentes volt Dorothy.
És rengeteg halál van benne egyébként.
Rengeteg halál van. Én sokszor egyébként önzőnek éreztem a megmozdulásait a kis csajnak. De hogy így egyáltalán, mint egy ilyen pszichopata, vagy nem tudom, így, jó, meghalt, jó
hát
van.
Amíg
de azért
ott
a cipőjét leveszem, mert azt mondták,
És akkor a halott cipőjébe tipeg végig a sárga köves úton.
Még hullarabló is.
Jó. Különböző titulusokkal lássuk el ezt a kislányt. És ha hagy mese, akkor végül is az lehetne a cél, hogy a hozzánk korba legközelebb álló szereplőhöz, ami gyerekként Dorothy, próbáljunk meg azonosulni, vagy tudjunk vele azonosulni, de hát ez gáz.
Igen, én nem bánom, hogy nem emlékeztem többre a történetből régebben. És az is nagyon fura volt nekem, amellett, hogy megölte a boszorkát, és hogy egyáltalán semmilyen érzelem nem ütközött ki, hogy egyáltalán azért sem, hogy ő egy másik világba került, hogy nem is volt ugye ilyen érzelem ábrázolás a szerző szempontjából, de hogy ez a semmi csodálkozás, semmi ijegység. Jó, hát akkor átöltözünk, ott úgyis a kék a divat, most jó van, csapassuk a sárga köves úton, de hogy így semmi olyan, hogy meglepődik, vagy bármi, hogy megijed, mert egyedül van a nagyvilágban, vagy teljesen jó volt neki így.
Hát ilyen szempontból kicsit üres a történet, vagy legalábbis úgy valami érzelemért kiáltana, hogy főszereplünk szenved, meg ilyen fáradt, boldogtalan, fél.
Meglepődött. Bármi. Simán elaludt bármelyik sötét bokkorba éjszaka.
Három csávú megvigyázott rá.
Hát igen. Hát ez nagyon fura. Nagyon-nagyon fura.
Na jó, beszéljünk a Bádogember történetéről.
Az első legmorbidabb, utána volt még nekem egy, amit felírtam, ami ütötte a mércét.
Jó,
de a
Bádog...
Több van, igen, de hogy ezek voltak ugye a hány inger kerülgetett. Komolyan. De igen, a Bádogember. Ez egy nagyon érdekes történet.
Ki meséli el?
Elmesélheted.
Szóval párok, hogy ismerkedhetek meg? Mondd el, te jobban tudod.
Lehet, hogy elmeséled a történetet, és kiderül, hogy nem is azt olvastam én, úgyhogy...
Akkor mondom. Szóval a Bádogember, amit Bádogemberként maradt ez meg, de hogy a Bádog favágó története az, hogy ő egy ember favágó volt, aki vágta a fát. Szerelmes volt egy mumpis lányba, vagy... Hogy hívták nálad?
Több sincs
lányba. Tök morbid. Nem a szerelem, hanem ez a név. Szerelmes volt egy mumpic lányba, azt tervezte, hogy aki felségül vesz, amint hát tud neki építeni egy házat. Hogy az elköltözön a gonosz, és nem tudom, hogy az anyja, nagyanyja, de egy gonosz öreg nővel élt, aki
dolgoztatta. Nem derült ki a titulus, igen. Vagy nem ilyen szoros rokoni.
Igen, egy öreg hölgy, aki adott neki koszt és kvártéj, de inkább csak kvártéj, mert szerintem az főzött, mosott, takarított, na mindegy, szóval a lány az el kellett volna, hogy költözön otthonom, de ehhez ház kellett, szóval dolgozott a favágó, de az a gonosz nő megneszelte ezt a dolgot, hogy ő meg a favágó, meg a mumpis lányka összeszűrték a levet, ezért a nyugati, az a nyugati, azt hiszem, nem, a keleti boszorkány, nem tudom. Azért álltam most ezzel meg, mert mumpis földön a keleti boszorkány uralkodott, de mindegy, a gonosz boszorkánynak szólt, hogy csinálj, van itt ez a favágó gyerekem, el fogja vinni ezt a jányt a háztól, aztán itt megszakadok majd a mosogatásba. Úgyhogy a boszorkány megátkozta a favágó fejszéjét, ami hát levágta a jobb karját. Hát a favágó úgy volt fel, hogy nem baj, elmegyek a bádogoshoz, elment a bádogoshoz, kapott egy új jobb kart, ami nem tudom, hogy vágott utána a fát, de mindegy, mert a balta ismét megcsúszott, levágta a bal karját. Hát elment újra. Bádogoshoz kapott egy bádog bal kart. Ugyanez történt a bal lábbal, a jobb lábbal. A legjobb rész az volt, mikor a fejét vágta le az átkozott balta, szó szerint átkozott balta. És akkor nem tudott elmenni ugye a bádogoshoz, mert hát levágták a fejét, de pont arra járt a bádogos, hogy csinált neki fejet. Úgyhogy utána ismét dolgozott tovább, majd a balta kettészelte, úgyhogy bádog testet is kapott, és így élt tovább, de szívet azt nem kapott.
Hú, de undorító. Már nem csak az, hogy levágja, az nyilván, hogyha már felnőtt vagy, és több filmet, meg könyvet olvastál, meg nyilván láttál való életből is esetleg durva dolgokat, vagy bármi ilyesmi, akkor az jobban el tudod képzelni ezt az egészet, mint gyerekként, és az, hogy így a saját kezeit, lábait, meg a fejét, meg utána még a törzsét is, és az eső, hogy ezt bádogga helyettesíted, ez nem olyan, mint a robotzsaru, hogy...
Pont az jutott nekem is eszembe!
Hogy akkor betolod, akkor kap elektromos áramkört, meg mikrochipet, meg mit tudom, mert ez sima bádog.
Igen, tehát idegrendszernek megfelelő szerkezet, vagy ahhoz, hálózat hogy ő, nincs. Tehát...
Hát igen, ahhoz, hogy ő mozogjon, meg minden, ez mondjuk egy speciál varázslat lehet, ami meg furcsa, mert elvileg nála nincs úgy, mint Na mindegy, ez nekem nagyon furcsa volt, és az a, jó, hogy persze, hogy ketté szedték a törzsét, és hogy nem lett szíve, de igazából esze se volt, mert agya sincs. Nekem ilyen több...
De nem, neki nincs, de ő nem is akart, mert úgy van vele, hogy ész nélkül el van az ember, de szív nélkül nincs.
Igen, csak az egész sztorit arra építette fel, hogy szegény madár ijesztő, hogy fogyatékos, mert hogy nincs esze, de hogy igazából ennek se volt, és ez nem esett pofára. Mert ugye az volt a sztori a bádogembernél, hogy nem a bádogembernél, melyik ez a másik. Madár ijesztőnél, hogy ugye mivel, hogy nincsen esze, ezért folyton megbotlik a sárga köves úton, és pofára esik. Na de most ez végül is nem ész kérdés, hanem szemem volt, és lépni is tud. Na mindegy, de hogy a bádog embernek se volt esze, és az mégsem vágódott.
De a bádog nem olyan hajlékony, mint a szalma össze tud rogyni. A bádog az ad egy stabilitást.
Hát jó. De akkor is nem az észre volt baj, hanem az, hogy szalma.
Igen.
Nagyon, nagyon morbid ez a bádog ember, és ráadásul már az elején betolja. És ugye itt is megint az jön, hogy ott nyőszörög a bokorba, akkor Dorothy megáll, oda megy, és akkor, hogy jaj, jól jut be az ízületeimet. Ah, és akkor szörnyű. Nem jó példa. Semmire nem jó.
A gyerek nem, tehát semmit nem lát ebbe bele.
Tudom, de hogy manapság már annyi könyv van, amit nem lehet gyerekek kezébe, fiatalok kezébe adni, és pont az Óz az, amit mondtam, hogy minden gyerek polcon ott van a boltokban, meg bármi, és hogy ez a történet, ez nagyon nem gyerekeknek való.
Hát nagyon nem.
Ja, ezzel én mindig megrökönyödtem, hogy az egész sztori alatt így azon, hogy úristen, és értem, hogy miért olvassák a gyerekek, meg miért nézik, mert én sem emlékeztem ezekre a dolgokra, vagy kihagyta az agyam. Az volt meg, hogy ezek a sárgaköves úton sétálgatnak, meg volt a repülőmajom, meg hogy hazajut Dorotti, de hogy azért ebben sok durva elem van, ami nem gyerekeknek való. De na, visszatérve a, hogy hívják őt? Szalmaemberre, madárijesztőre. Nekem a legparább az vele volt, amikor ugye elmennek teljesíteni Óz kérését, és megölik a nyugati boszorkányt, majd visszamennek, és követelik a madárijesztő az észt kéri, a bádog ember a szívet, az oroszlán pedig a bátorságot, akkor ugye megadja nekik nyilván turpissággal, mert hát eddig is mindig hazudott Óz. De akkor kever egy ilyen késekkel, kevert, ugye agybelőt,
igen.
És utána azt tömködi a madárijesztő fejébe, ami így kidudorodik.
Igen, és ez a Dorothy utána nem ismer hozzáérni, hogy nehogy megvágja magát.
Hát na, én itt kaptam hány ingert.
De neked az volt, hogy kések?
Kések, igen.
Mert nekem az volt, hogy zsilettpengék.
Na, kések.
Mert úgy vág az esze, mint a penge, vagy borotva. Igen.
Hát késpenge, de késnek hívta.
Igen, szóval igen, az ott állt ki a fejéből. Nem egy diplomát nyújtott.
Hát meg, hogy dudorodott, és hogy egy ilyen késes húsmassza, ami benne van egy szal.
De nem hús, hát szalma.
Hát de agyvelőt tömött bele, az jó, hús.
Tényleg. Az hús? Izom.
Hát mindegy, hát megsütheted. Értem. A majó. Érted? A Indiana Jonesban a majom agyvelőt tették, végül is hús.
Szerintem egyébként, akik biológiával foglalkoznak, azokat a podcaston úgy szenvedhetnek, mint a kutya. Szóval a késes eszet bedugta a szalmába.
Késes észt.
Kicsit
észt. Bedugta a fejébe, ami kidudorodott, és új, de undorító lehetett. És még egyébként is már ez az egész elgondolás, hogy hogyan működhetne attól az agya, mert kapott agybelőt, hát ez attól még nincs összekötve semmivel.
Nem. De nem is kell, mert már benne volt, csak szimplán kell neki valami tárgyi bizonyíték.
Tudom, egy kamu, de hogy akkor nekem ez akkor is olyan undorító volt, hogy ezt így megcsinálta.
Hát, marad.
Ez volt a legdurvább.
Para volt, amikor a nyugati boszorkány rájuk küldte a farkasait, varjúit, és a méheit, a méhkasait, és ezek kinyírták őket. Szóval, és ez ilyen tök természetes volt, hogy jöttek a farkasok, úgyhogy mindenki lehasalt, a bádog ember fogta a fejszét, és lenyisszantotta a farkas fejét. Majd jött a következő, és ezt is. Ott voltak a hullák a lábainál, hirtelen 40 lett belőlük. Jöttek a varjak, a madárijesztő volt akkor a hős, egyenként kitekerte a nyakukat. Nem tudom, a méhkast azt, hogy űzték el. Az oroszlán csinált, gondolom valamit. Arra
most
nem emlékszem, nem. Csak felírtam, de biztos ő volt. Hát, üvöltött egy nagyot.
Díszes társaságra utazott Dorothy.
De komolyan, hát ezek sorozatgyilkosok.
Hát azok. Hát de mégis belegondolsz, egyiknek sem volt érzelme. Mármint azon kívül, hogy
nem is emberek voltak, ugye?
Hát jó, igen, de hogy még, mint mondjuk az oroszlán meg egy rohadt gyilkos. Mármint, hogy a dzsungel királya, egy húsevő állat. De hogy a többiekben meg még annyi érzelem se volt, mert egyáltalán semmi emberi nem volt bennük, úgyhogy igen.
Megnézem gyorsan a méheket. Méh raj, nem méhkas. Igen. Ja, neki mentek a bádog embernek, és ki agyon csípték, és a fullánkjuk így kitört a bádogon, és fullánk nélkül meg már nem élnek, és akkor...
Ja, igen, az oroszlán nem csinált semmit.
Az oroszlán nem csinált semmit.
Akkor két sorozatgyilkosunk van, a bádogfavágó, meg a madárjesztő.
Nagyon, nagyon cuki. Kedves, Parába írtam, de inkább vicces, hogy a nyugati boszorkány, a gonosz-gonosz nyugati boszorkány, fél a sötétben, ez úgy derül ki számunkra, hogy el akarja lopni Dorothy cipőjét, ez a filmben is megvan, kell neki a piros cipelő, kell neki a ezüst cipelő, itt nálad nem, de nem. És azért nem oson be az amúgy nyugodtan alvó Dorothy szobája, rabságban Dorothy nyugodtan alszik. Azért nem oson be Dorothy az éjszaka szobába, mert hát fél a sötétben.
Milyen boszorkány az, aki fél a sötétben? Milyen negatív karakter az, aki fél a sötétben?
Hát ez az akar lenni, hogy értsük, hogy van, hogy a rosszaknak azok is félnek bizonyos dolgoktól, senki sem hibátlan.
Pont a sötéttől. Na mindegy, szegény, de olyan korlátolt volt a boszorkány, igazából nem is éreztem boszorkánynak.
Nem is volt igazán az. És akkor ugye a víz az megmaradt a filmben is, ez van itt is, hogy a víz az, amivel őt el lehet pusztítani. Ehhez képest tele van a hely vödör vizekkel, tehát hogy ha nekem a fő ellenségem, vagy az a dolog, az az egy dolog, a kriptonitom, amivel el lehet engem pusztítani, akkor nem tartok ott olyanok dolgokat.
Hát dehogy nem, akkor úton útfélem vizes vödröket rasz, hát ha belebotlik egybe.
És ugye Dorothy-t úgy tartott a fogságba, hogy sikáltatott vele, meg a konyhára küldte, meg tipikus ilyen Grimm mesei gonosz volt, aki takarított a szegény főszereplő lánya.
A kedvence az volt, és mindig megígyezték az egész történet. Jaj, de rajta van a bíbor cipő, ja. És de szerencsére nem tudja, hogy kell használni. És senki nem beszélt arról, hogy amúgy, hogy kéne használni ezt a cipőt.
Szerintem senki nem tudja amúgy.
Csak de mindenki bíbor. Akarta.
Nyilván.
De lehet csak azért szépen csillogott.
Az biztos, minden lánynak
biztos, ilyen divat diktátorok volt.
Hát egyébként abban biztos vagyok, hogy miután kijött a film 39-be, ezek a piros cipellők meg sokszorozódtak.
Utána divat a flitter.
Lehet. És akkor ugye Dorothy leönti a boszorkányt a vízzel, de itt a filmben azért, mert hogy elolcsa a már égő madárjesztőt. A könyvben meg szimplán csak dühös lesz a boszorkányra, aki az egyik pár, a pár egyik darab cipna, szóval az egyik cipőt megszerezte a pár felét. És ezért dühében leönti a boszorkányt, aki hát így vége lesz, elfolyósodik, és marad valami ragacs utána, amit Dorothy még egy adag vízzel leönt, és kisöpri.
Igen, már egyébként ez is egy durva dolog, hogyha belegondolunk, hogy jó dühös lett a kislány, és akkor majd ő leönt egy felnőttet. Most nyilván vonatkoztassunk rá, hogy amúgy ez egy boszorkány volt, aki fogságba tartotta, de hogy így az egész ilyen nagyon furcsa. Ilyen kis düh kitörései vannak. Meg...
Igen, és közben nagyon egyszerű az egész. Nincs ez a világ nagyon felépítve, vagy kidolgozva. Nem ismerjük meg. És a kis csaj azt csinál, amit akar. Pedig amúgy itt ilyen 10-12 éves kb. Szóval a film az inkább 15-16-ra gondolsz, vagy a feled, ez itt egy kislány. De nagyon önálló, és nagyon érzéketlen. Jó kombináció. Ő a jövő.
Jó, amit már beszéltünk is, de nagyon-nagyon furcsa, hogy felkapja Dorothy-t a hurriken, és akkor ő így simán lefekszik aludni, hogy ott lebeg a házban. Hogy ez ilyen normális, hogy, hogy ez így történik? Vagy hogy nem tudom, itt mi volt. Ugye, ha mesekönyvről beszélünk, akkor itt mi a példamutatás, vagy mi az, hogyha igazából bármi van, feküdj le aludni?
Mindenütt jó, de a legjobb otthon?
Az volt a kedvencem tőle.
Nem tudom, nem is vagyok biztos benne, hogy Frank, most csak így jó, szóval, hogy Frank annyira belegondolt, hogy itt tanúságot írjon bele, ez fényhangzó.
Értem, de hogy ugye a mesék azért általában azért mesék, hogy tanulságot tartalmaznak. Van lehet, hogy az a bajom, hogy én már túlságosan most a jók és rosszak iskolájának agyával gondolkodom, és ott minden mese tanulságosnak kell legyen.
Hát szerintem ez nem, ez szórakoztatni akart, és hogy rácsodálkozz. Még nem lehetett mert... semmi nagyon végleges, mert ha 14 kötetről van szó, úgy tudom, akkor itt azért vinni kell tovább sok kis részt. Nem lehet nagyon eltúlozni dolgokat. Most ez az alvás, nem tudom, hogy függ össze, de hogy így.
Lehet, hogy még később fejlődik, Dorothy, ne hagyjuk ezt a reményt elhalni.
Hát jó.
Ami egyébként nekem nagyon para volt még, az az, hogy úgy elérkeznek abba a kis városban, amiben ilyen porcelán szobrocskák vannak.
Igen.
És akkor Dorothynak nagyon megtetszik az egyik kis porcelán hercegnő, és akkor megkérdezi tőle, hogy te olyan szép vagy, én hazavihetlek? Így értem, jó, tök azért, hogy porcelánok, és mozognak, meg, de hogy ő egy ott abban van a városban, ő egy emberi lény, aki ott él, és csinálja a kis dolgait, és akkor így, hogy jön ehhez Dorothy, hogy ő megfogja, és el akar vinni egyet, mert olyan szép.
Ez is az önzése.
De porcelán.
Ez a csinálja a kis dolgait, fejé a porcelán tehenet, a porcelán vödörbe.
Ezt felírtam a kérdésünk, és válaszolunk
még. Jó. Szóval szerintem ilyen tipikus egyke gyerek, aki viszonylag önálló, mert amúgy nem nagyon foglalkoznak vele a felnőttek, szóval azt sem, amit akar, együtt csapatja a kutyájával bárhol, bármikor, és ha ő erre a porcelán szobroskára vágyik, mert amúgy szokott ott, nem is tudom, de arról volt, hogy látott már a világ, vagy ilyet valahol. Nem tudom. Azt tudom, hogy azt mondta a porcelán figura, hogy ha ő elmenne oda, hogy, tehát ha Dorothy hazavinni, akkor úgy megmerre venne, és többé nem élne végül is ez a lényeg.
Igen.
Szóval nem tudom Dorothyból, de mert a gyerek, ha tetszik valami csillag, fényes, szép, akkor kell. A cipő már az övé.
Mondjuk legalább megkérdezte, hogy elviheti-e, csak de már a gondolat is elborzott.
Nem berakta a kosárkájába, mint mindent.
Ez a kosár. Neked van még parád?
Persze. Mikor Dorothy megérkezik először Úz birodalmába, akkor Glinda, nem, ott nem Glinda van, a filmben van Glinda, akkor az északi boszorkánynál úgymond megáll, hogy hát boszorkányok léteznek. Hát M néni azt mondta, hogy azok már régen nincsenek. És ott kezdik tőle az északi boszorkány, hogy de honnan jöttél? Honnan jöttél, kis csajszi? Kansasből. Kansas? Jó. Igen, az egy civilizált hely, és igen. És azt mondta erre a boszorkány, hogy ja, akkor azért, mert a civilizált országokban már nincsenek boszorkányok, tündérek, varázsok, de Óz birodalmában még nem jutott el a civilizáció, így el vannak vágva a világ többi részétől, ezért náluk még ma is vannak varázslók és boszorkányok. Úgyhogy én utána néztem, hogy mi a definíciója egy civilizált országnak. Bocsánat, kellett volna értelmet verni ebből, mert amúgy...
Kultúrpercek Eszterre.
És azt találtam, hogy a civilizált országot arról ismerni meg, hogy fejlett kormányzati rendszere van, és kultúrája, jó és stabil életszínvonalat garantál az ott élők számára, és tisztességes az igazság szolgáltatása. És vajon Óz birodalmában ezek teljesülnek? Szóval én nem látok se fejlett kormányzati rendszert. Kultúrát azt...
De várjál, nem azt mondtad, hogy ők nem civilizáltak, mert hogy a civilizált világban...
Igen, tehát ezeknek egyiknek se kell teljesülnie náluk.
De szerintem... Ja, jó, oké.
Ezek Kansasben teljesülnek.
Jó, mert én erre így csípőből mind rávágnám, hogy egyik sincs benne.
Hát pontosan. Úgyhogy gyorsan átelt. Bár változó egyébként, szerintem ott a négy égtáj négy boszorkánya plusz Óz, tök máshogy.
Igen, de az is érdekes, hogy a négy égtáj négy boszorkánya, de a két a rossz boszorkákat boszorkának hagyja, a jó boszorkákat átnevezi tündérnek.
Ez gonosz dolog. A boszorkány vagy, ha tündér vagy tündér vagy, ez nem ugyanazt jelenti.
De ezek ilyen jó fej boszorkák, azaz tündérek. Ez egy új definíció.
Nem tetszik.
Hát itt egészen mások a boszorkák, mint amiről eddig beszélgettünk, úgyhogy ez...
De hát nagyon a boszorkány és vámpír téma, ami nekünk nagyon fekszik. Ezt írtam, illetve a smaragdvárosban, ami smaragd zöld színű, ott igazából nem smaragd zöld színű minden, hanem egy zöld szemüveget csatolnak az oda látogatók fejére, rájuk lakatolják, így is alszanak, és így minden zöldnek látnak.
Igen, ezt én is felírtam a zöld szemüveget, de úgy igazából abban is belegondolom, hogy ezt rád lakatolják, mondjuk így körbeveszi a hajadat, vagy a fejedet, és akkor ebbe kell fürödni, meg nem is tudsz fésülködni, meg semmi. Ez így olyan, mint, nem is tudom, mintha Hannibal Lecter lenne, és kapna egy ilyen szájzárat, csak ez a szemeden van. Hogy ilyen oda van ragadva, és feszít, és
akik ott élnek, azokon folyamatosan rajta van.
Igen.
És amikor megszületik egy smaragdvárosi baba, akkor vajon mikor adják rá a szemüveget?
Amint tud beszélni. Mert ugye, amiért a szemüveget rájuk kell adni, az, hogy smaragdvárosban már nem zöld semmi, mert megkopott, és hogy ezzel a zöld szemüveggel látják zöldnek és ragyogónak a várost. Igazából ez is ilyen szemfényvesztés, amit Óz kitalált.
De amúgy ugye az a szlogán, hogy azért kell, mert annyira csillogó smaragdváros, hogy megvakítana, ha ez nem lenne rajtad.
Hát ravasz egy csávó, az biztos.
Zseniális a csávó. Kezd kinőni a egyik kedvenc karakterem még.
Rossz varázsló, de jó ember, ugyebár, ahogy Óz mondta.
Erről még beszélünk. Erre már egyszer utaltam, de hogy a filmben három boszorkányjá gyúrták össze a négyet, ott két gonosz boszorkány van, és egy Ja, a film esetén az 1939-es MGM produkcióról beszélünk Judy Garlanddal, tudtam, már van egy néma film verzió is még régebbről, de ez az ósz film. Szóval itt három boszorkány van, Glinda a jó boszorkány, aki egyben az északi és déli boszorkány is nekünk, és az a fura, hogy a könyvben az északi boszorkányán találkozik először Dorothy, aki végül is azt mondja, hogy hát Charlie, én nem tudom, hogy jutsz haza, menj el ószhoz, majd ő megmondja. És a déli boszorkány mondja a végén neki, aki nem ugyanaz, mint az északi boszorkány, hogy amúgy rajtad van a cipő, üsd össze a sarkad és hazajutsz. Ha ez a két nő egy és ugyanaz, akkor a film elején már elmondhatta volna Glinda, a jó boszorkány, a Dorothy éppen rajta levő cipőről, hogy amúgy hazajutsz. Tehát így egy picsa.
De a filmben is az elején beszél vele, meg a végén?
Igen.
Biztos akart valami tanulságot.
Hát el akarta intéztetni. Hát az, hogy úgy se hitte volna nekem, neked kellett rájönni, hogy otthon mindenütt jó, de a legjobb otthon. Hagyjál már?
Úgy se hittél volna nekem, hát azt mondja, hogy csattintsd össze egy cipődet, és megcsinálod maximum, nem mész haza, de kipróbálod, nem?
Szerintem inkább nem is feltétlen ennek a technikájára gondolt Glinda, hanem arra, hogy végig kell járni ezen az úton, hogy rájöjjön, hogy mindenütt jó, de a legjobb otthon is.
Jó, igen, értem egyébként, csak hogy amikor ő megérkezett, akkor azt szerette volna, hogy hazamenjen.
Jó, hát...
Ezért ez az egész út, ez tök felesleges volt, mert hogy utána is azt akarta, hogy hazamenjen. Ha arról lett volna szó, hú, milyen szép ez a hely, és felfedezi, akkor igen, nyilván a végén rájöhet, hogy tök jó, bár ez a hely is, meg varázslatos is, de haza akar menni. De ugye ez a Dorothy végig haza akart menni.
Szerintem Glinda azt akarta, hogy Dorothy intézze a nyugati boszorkány.
Janus.
Bizony. Illetve a filmben, ami para, hogy van egy olyan rész ott a mumpicoknál az elején, amikor hát, hogy biztos halotta a keleti boszorkány, ezért a dalolásznak ezt most nem fogom előadni, de van egy halotti anyakönyvi kivonata a keleti boszorkánynak. Jön a halott kém, aki elmondja, hogy alaposan megvizsgálta, és nem csak épp úgy halott, hanem nagyon halott. Tehát így most komolyan egy gyerekfilmben arról kell énekelni, hogy tessék, én vagyok a halott kém, tényleg halott? Nem? Tehát azért jutott a morbiditásból a filmbe is. És ami nem a történettel függ össze, hanem ezzel a filmmel, ennek a rémségei, az a forgatás rémségei. Amit igazából nem illik bele ebbe most itt, de annyira el kell mondanom, mert belolvastam. Nem bírom, kéne mondjam el. A bátog ember, mindenki elképzelje magának, sminkje, az nagyon nagy mennyiségben tartalmazott alumíniumot. Igazából ilyen alumínium por volt, amit egy sminkre hintettek rá, és ez beszállt a tüdejébe a színésznek, és a 9. napon már tüdő problémákkal kidőlt, és kórházban volt, és itt vastüdőket is emlegettek, szóval, hogy
Jézusom.
És új színész folytatta a forgatást, mert ő nem tudta, annál már alumínium pasztát használtak, tehát végül is nem szállt be a tüdejébe, attól főtlenül nem tudott levegőzni a bőre, ezért kb. Hőgutát kapott, de végig bírta csinálni, neki csak a szeme ment tönkre.
Mosolyogta.
Igen, neki a szeme durrant be nagyon az alumíniumtól, mert itt nagyon vékony a bőrt, ott beszívja. Na jó. A nyugati boszorkány zöld sminkje, az viszont rezet tartalmazott nagy mennyiségben, ami elég mérgező, ha beviszed, ezért ő nem ehetett, tehát szívószállal tudott csak bejuttatni bármit is, amikor a sminkben volt. Ami még egy picit ijesztő vele kapcsolatban, hogy neki volt egy ilyen tűzes jelenete, ugye, hogy eltűnik egy tűzben. És a lift, amivel így a pirósok által előkészített tűz alatt eltűnt volna, az nem működött elég, ezért közel maradt az égéshez. És mivel nagyon nagy mennyiségben volt réz a sminkben, ezért nagyon vezette a hőt, és másod és harmadfokú égési sérülései lettek a színésznőnek. Csak hogy Hollywood régi fényét így tovább fényezem. És igazából, ami még picit ijesztő volt, a hóesés jelent a pipasmezőn, ott nem egerek mentik meg az alvó karaktereinket, mint a könyvben, hanem a hó esik le, Glinda havat varázsol, leszáll alvókra a pipacsmezőn, és így kitisztul a levegő. Az viszont ilyen azbest valami volt, vagy az ismerkező. Azt szórták rá a színészekre, úgyhogy...
Mindent megtettek, hogy kinyírják őket.
Szó szerint ez történt. Azért remélem, hogy Hollywood, hát tudtam, a Hollywood már nem ilyen más miatt tud nehéz lenni ott az élet, de talán most már így azért védik a színészeket, emberek vagy állatok, mindegy, de védik őket. Nem egyetve, hanem mind az állatok, amik szerepelnek a filmben is jobban véve vannak, és az emberek is. Kérdezünk, és válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük.
Na szóval, erre nem kapunk választ, de szerinted hol lehetnek Dorothy szülei?
Szerintem Dorothy szülei halottak, szóval a Kansas-i köztemetőben. Szóval szerintem nem élnek. Máshogy mondjam el a halottakat.
Halottak, feldobták a talpukat. Jó, csak olyan fura, hogy egyébként egy ilyen korú gyereknél, hogy egyszer se úszik be egy mondatba se, hogy ha anyám, vagy apám, vagy én, bármi. Érted.
Szerintem ő, amióta az eszét tudja, ezek nevelik.
Ezek?
Amióta az eszét tudja, a nagynénie és a nagybácsia neveli. Igazából a történet nem tudom, mikor játszódik, a könyvet 1900-ban publikálta a szerző, nem volt még olyan jó az egészségügy, simán elvihette egy járvány a szülőket.
Hát jó.
Igazából ez nem is biztos, hogy komoly kérdés, és nem is biztos, hogy benne volt, de valamiért így emlékszem. Szóval a legelején volt egy olyan, hogy Emmy néni összerre majdnem szívromot kapott Dorothy nevetésétől.
Ez nem rémlik. De lehet, hogy volt.
Nem tudom. Vajon milyen lehetett a nevetés?
Én rögtön arra gondolok, hogy még Emmy néni is fél Dorothy-tól. Mert hogy egy ilyen kis lelketlen kislány volt. Ezért amikor jött a tornádó, akkor gyorsan lement és magára csapta a csapóajtót, hogy Dorothy-t vigyen leszél.
Ez kicsit erős.
Nekem nagyon félelmetes ez az egész.
Mikor az árva kis dorka... Ja, igen, a könyvben dorka, nem Dorothy, de...
Nekem Dorothy a könyvben.
Ja? Jó. Nekem dorka, de nem tudom.
Azt a dorkával nem tudtam azonosulni, ez már olyan modernnek hangzik nagyon.
Hát jó. Szóval, mikor az árva kis dorka a házba került, Emmy néni annyira megrökönyödött a kislány nevetésétől, hogy kezét szívére szorította, és fölsikoltott, valahányszor dorka csilingelő hangja a füléhez jutott, és azóta is álmélkodva nézte a lányket, hogy egyáltalán talál ezen a világon nevetnivalót. Szóval...
Akkor nem félelmetes, hanem azt mondja, hogy ilyen csilingelő, és hogy jó.
Megrökönyödött. Lehet, hogy csak azért, mert ilyen már rossz, hogy mindenki, minden szürke, és mindenki szomorú.
Igen, meg hogy talál ezen a világon jót, szóval, hogy meglepődött, hogy még tud mind nevetni ez a kislány. Az én kérdésem az, hogyha a madárijesztő szája festve van, és azt mondja, hogy emiatt nem tud enni, akkor hogy tud beszélni?
Kilőtted az egyik kérdésemet.
Sajnálom.
Nem baj.
Kofejtsük meg együtt.
Szóval a madárijesztő úgy lett, hogy a történetünkhöz képest egy nappal korábban. Kitömték, megformázták, arcot festettek neki, a beszédképességét, képességét, nem tudom, hogy. Én ilyen hasbeszélőnek képzeltem, mert nyilván nem mozog a szája, szóval valahonnan jön a hang. De nincs is üreg, melkas üreg, hogy hang formálódjon, meg hangszálak.
Semmi. De hogy ugye én ott akadtam le, hogy azt mondja, hogy nem tudja kinyitni a száját, mert csak festve van, ergo nem tud enni. Uh-huh. De hát akkor hogy
és hozzáteszem, beszél? Hogy ha kivágnál, akkor kijönne a szalma.
Hát igen, viszont akkor hogyan jár a szája? Mert egy festett száj...
Nem jár a szája szerintem, csak úgy jön belőle a hang, nem mozog a szája hozzá.
Van egy kihangosítója?
Egy kis bluetooth-os hangszóró lóg a hátán. Nagyon para. De hogy tud mozogni? Nincs idegrendszere.
De megint ott vagyunk, hogy akkor mondjuk életben tartja a varázslat. De milyen varázslat?
Hát ezek szerint Ózföldjét átjárja a varázslat.
Akkor ezért csodák csodája.
Ja! Ja!
Ez ott a megvilágosodás hangja.
Semmi logika nincs benne.
Semmi. Próbálunk értelmet találni az értelmetlenségben.
A filmben, tudom, hogy most nem nézted meg, de nem is kell ehhez, ott úgy van a sárga köves út, hogy ilyen spirálisan indul el. És ott vele párhuzamosan, vagy hát vele spirálban egy piros út is elindul. És hogy a sárga köves út az a Smaragdvárosba vezet. Olyan hova vezethet a piros téglás út?
Sajnos soha senki nem beszélt.
Nem tudok róla.
Érdekes. Hát soha nem olvastam sehol, amiben Óz volt, hogy bármilyen másik téglás utat említettek volna a sárga köves úton kívül, de lehet, hogyha minden út Rómába vezet, akkor a sárga köves út az ugye Ózhoz, viszont a másik út az meg a többi birodalmi városba. Mondjuk esetleg a körmentén az országnak. Egy ilyen körutat lehet tenni. Egy ilyen bevezető esetleg.
De egyébként, ha Rómába vezetne, azon a legjobb, mert akkor eljutnak Dorothy Rómába, onnan repülővel meg Kansasbe.
Na hát, ennyi. Lenne a válaszom. Ugye tudjuk, hogy az oroszlán nagyon gyáva volt, nagyon félős, de ugye ő átugrott a szakadékon, amikor nem volt út. Akkor ezt hogy tette meg, ha gyáva? Tudom, hogy a belső ideje, de hogy alapból az elgondolás is nagyon furcsa, hogy ő a félős oroszlán, akkor itt hogy...
Szeretném idézni a Neveletlen hercegnő filmet. Kedves Mia, a bátorság nem a félelem hiánya, hanem a tudat, hogy van fontosabb dolog a félelemnél.
Így.
Filip szavaival, hogy így... Itt az volt, hogy szar helyzetben voltak, azt nem tudom, hogy kergette őket, de valami kergette őket úgy.
De el, valami medbe, vagy szörnybe.
Ami lement a szakadékba, utána lezuhant, ez is olyan kellemes. Szóval, hogy ott nem az akkor volt, mikor a favágó lecet ácsolt. Nem. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ott maradtak volna, és végük van. És valahogy erőt vett. Ez olyan, mint hogy szóval, hogyha nem egyedül vagyok...
Most már...
Csak hogy honnan indul egy történet. Ha nem egyedül vagyok, és meglátok egy pókot, akkor bárki van velem, tüntesd el innen. Ha egyedül vagyok, megfogom a papucsomat, és lecsopom. Vagy ha jó helyen van, akkor ráteszek egy poharat, és alácsúszottok egy karton. Tehát, hogy ha úgy hozza a helyzet, az a dolog, amit amúgy félsz tőle, vagy legalábbis nem kellemes, akkor is megoldod. Mert ez van. Most csak te tudsz ezen segíteni. Ez jó válasz?
Tökéletes, köszönöm szépen. Ugye volt az, hogy a bádog ember, amikor sír, akkor berozsdásodik. Mindenki állt, tétlenül toporgott, lefagytak, és ugye a madárijesztő az berozsdásodott. Hogy
csak madárijesztő a madár... nem rozsdásodott. Bádog ember rozsdásodott.
Istenem, már keverem ezeket a szegényeket. Szóval, berozsdásodott a bádog ember, mert bádogból van. Szóval, hogy csak a madárijesztőnek jutott eszébe, hogy kivegye Doroti kosarából az olajos kannát, és beolajozza ezt a szerencsétlen bádog embert, amikor ő az egyetlen, akinek nincsen esze.
Hát a könyv azt mutatta, hogy ő az egyetlen kb. Akinek van esze, de nagyon jó, ő nagyon jó volt stressz helyzetben, probléma megoldásban első osztály volt. Illetve belegondolsz, az összes többi, szóval az oroszlán, az egy állat. Nem tudja, hogy olajozni kell a bádog embert. Az is csoda, hogy az oroszlán beszél nekem, mert ez fura ebben, mert akkor Totó már nem beszél. Na mindegy, tudjuk jobban, hogy nem beszél.
De a Totó az egy civilizált világból jött.
Szóval, nyilván az oroszlánnak nem tud az olajról, vagy hogy olajozni ki, de gőze sincs az elvről. Doroti egy gyerek, aki...
De Doroti ezt már megcsinálta. Már beolajozta a bokor mögött a bádog ember összes ízületét. És akkor utána nem jut eszébe egy-két nap múlva.
Bestresszelt, és éhes
olyan, volt. Olyannak ismertük Dorotit. Az éhes, az lehet, hogy igaz.
Nem tudom. Ez nagyon hülyén hangzik, hogy ettől nagyon gyerekkönyv. Tehát, hogy nem igazán logikusak a dolgok, nem következik egyik jelenet a másikból, nem következetesek a szereplőink. Az egész olyan úgy történik magától, vagy hát Frank tette ezt. De hogy itt csak annyit akart ezzel bizonyítani, hogy a madárijesztő mindenre tudja a megoldást, tehát van ez.
Igen. Nekem amúgy ő volt a... Amíg meg nem kapta az agyverőt, mert az gusztustalan volt, addig ő volt a kedvencem. Amikor egyébként azt mondod, hogy Frank, akkor mindig automatikusan az Outlanderből a Claire férjére gondolok.
Nem Frank Randallre gondoltam, hanem Ed Frank Baumra, de jó, Mr. Baum. Ez jobb. Most már úgysem fogom többet emlegetni.
Most még ezt mondd.
Jó, szóval Mr. Baum.
Mr. Baum. Kérdezek még?
Igen, légy szíves. Imádom a kérdéseidet.
Következő nagyon fontos kérdésem. Ugye az egész bádog ember, jót mondok, ha bádogra gondolok, az egész bádog ember történet arra épül föl, hogy ő szerelmes egy lányba. Na már most, amikor a bádog ember megkapja a szívét Ósztól, ugyanis Ósz kivág neki egy kis részt a bádogból, de behelyez egy ilyen szívecskét, egy ilyen kis felakaszthatósat, mint egy illatosító, és akkor utána visszaforrasztja. Szóval, de nem is ez a lényeg. Megvan a szíve. Véget ér a sztori. Megjártak mindent, legyőzték a boszorkányt, mindenki választhat, hogy hova menjen, mert a majmok még elviszik, vagy a majmok viszik el még utoljára? Igen.
Igen.
A majmok elviszik. És akkor megkérdezik, hogy bádog ember hova menni. Hát, akkor visszamegyek a vicsorikhoz, mert ők akarták, hogy a királyuk legyek. Kérdem én, hova tűnt az asszony? Eddig azért siránkozott, hogy nincs szíve, és nem tudja szeretni, és hogy a csajjal mi lesz. Amikor megkérdezték, hova akar menni, elmegyek királynak. Miért nem? Miért nem a lányhoz ment vissza, vagy mi történt?
Egyrészt nem tudta, hogy vár-e az még rá.
Hát, de meg kell nézni.
Aztán pedig megízlelte a hatalom ízét. Az a furább a könyvbe, hogy az összes bolond utitárs...
Király lesz.
Király lesz, vagy uralkodó. Valaki felett uralkodni fog. És ez egy nagyon-nagyon furcsa üzenet. Nem is teljesen tudom dekódolni. De furcsa. Tehát miért kell? Mindenképpen azért, mert te egy fő karakter vagy, mert ez csak nekünk fő karakter, szóval az adott világban nem az. De gondolom azért, mert ők ölték meg a nyugati boszorkányt is.
Hát jó, de hogy úgy indulunk hűsök. El, hogy mindenkinek egy szíve vágya van, Doroti hazamegy. Ész kell nekik, szív kell nekik, bátorság kell nekik, de a végén mégis az, hogy megkapják ezeket a tulajdonságokat, és emellé még amúgy egyébként királyok is lesznek.
Hát igen.
Ami már nagyon indokolatlan.
Én azt gondolom, hogy annyi, megkapta végre a szívet, amire nagyon vágyott, és rájött, hogy igazából nem is a szerelemre, hanem a szívre vágyott nagyon, viszont a szerelem képes összetörni a szívet. Ezért, hogy neki örökre megmaradjon a szíve, inkább uralkodó lesz, és ezzel a szíve biztonságban van.
Aj, de szép, szomorú vagyok. Végig azt hittem, hogy majd visszamegy a csajhoz. Bár mondjuk nem tudom, mit számítana a szív, ha bádogból van. Most nem akarok itt biológiai dolgokba belemenni.
De... gonosz volt. A szív a szív.
Jó, hát.
Óz azt mondja, hogy ő jó ember, de rossz varázsló. Szerinted tényleg jó ember?
Nem.
De vehetünk tovább.
Nem, szóval, hogy az, hogy rossz varázsló, az egy dolog. Mert hát egyrészt azért rossz varázsló, mert nem varázsló, hanem ő is a civilizált világból, Omaha-ból került de a csodák földjére, és úgy hozta a helyzet, hogy pozícióba került, és akkor kihasználta a népet, megcsinálta a smaragdvárost, és itt éldegélt, mint egy varázsló. Igazából az, hogy ő egy tanult ember, vagy hogy egy civilizált világból jött, és ezért talán a tudása több, ezért rögtön kikiáltották varázslónak, ami igazából szemfényvesztés volt.
Na, meg de... az égből érkezett, érted?
Igen. De hogy ő azt mondja, igen, hogy ő rossz varázsló, de jó ember, de hogy aki jó ember, az egyrészt nem ver át másokat, amit ő hosszú évekig csinált, illetve ugye, hogy nem, ugye ez az átveréshez tartozik az is, hogy ugye amikor a madárijesztő agyat kap, a bátor ember szívet, az oroszlán bátorságot, hogy igazából azok ilyen fake kellékek, nyilván rájött, hogy nincs szükségük rá, de hogy akkor is megtévesztette őket újra, illetve amikor először járulnak hozzá a palotában, akkor mindegyiküknek egy másik képben jelenik meg, nagyfejként, csinos nőként, tűzként, azt hiszem ennyi, vagy lehet, hogy volt
négyen valami. Mentek elé, de én sem tudom már, mi volt.
És akkor ugye azt mondja nekik, hogy ha megölik a nyugati boszorkányt, akkor mindenkinek teljesíti a vágyát. El is mennek, rögtön Dorothy ugye leönti vízzel a boszorkát, majd utána visszamennek, hogy begyűjtsék a jussukat, azaz, hogy mindenki megkapja, amire vágyott. És hogy ez is egy milyen dolog, hogy megbízza őket, azt hiszi, hogy egy lehetetlen küldetésre, de mégis megcsinálják, és hogy igazából egyetlen eszelgában sem volt teljesíteni semmit. Szerintem nem jó ember, illetve amikor ugye tervezik a hazautat Dorothyval, mert akkor úgy próbál meg neki segíteni, hogy akkor egy léggömböt varnak sejemből, meg egy kosárkát raknak oda, ami ezek szerint jó nagy kosár lehetett.
Jó nagy.
És akkor Óz már bent van, amikor véletlenül elszakad a kötél, vagy fölrepíti valami ezt a léghajót, és akkor Dorothy ott marad vére. És akkor azt mondja neki, hogy jó, hát most már mindegy, csá. És hogy így, igazából ő nem, szerintem egyetlen nem volt jó ember, egyszer-kétszer megpróbált valamit segíteni, de igazából ő abszolút azon volt, hogy neki jó legyen, meg ő hazajusson. Nem, egyetlen nem érdekelte szerintem, hogy ott hagyta a Dorothyt.
Tehát megint a státuszát védte.
Igen, igen, úgyhogy én nem érzem azt, hogy ő csak rossz varázsló jó ember lett volna, hanem ő rossz ember volt. Nem volt jó felnőtt példa.
Hát jó, igazad van, szerintem.
Én nekem most egy egyszerűbb kérdés adok, és akkor még tartogatok egyet, hogy hogyan félhetett a félelmetes boszorka a sötétben? Mondd meg!
Hát, mitől volt ő félelmetes boszorka, vagy gonosz boszorkány? Ez a nagy kérdés.
Hát, ha ezt tőlem kérdezed, akkor azért, mert azt írta a sztori, hogy félelmetes.
De igen, tehát, hogy nem láttunk semmi olyan dolgot, ami azt bizonyította volna nekünk, hogy ő a sötét varázslatok mestere, aki az ördög hátsóját puszilgatja. Hát ő uralkodott a nyugorok felett, amit majd később a bádog ember csinál, a jó ember. Vagy egy uralkodott a nyugorok felett, használta a kívánságait, amíg nála volt a sípka vagy főkötő. Hát, hogy így nem volt Hát végülis megpróbáltam megölni Dorothyékat, szóval attól végülis lehet, hogy akkor rossz. De végülis mi volt az ő? Gondolom, hogy élni akart és uralkodni, ennyi volt az élet célja. És az nem jelenti azt, hogy nem tehát uralkodhatsz úgy, mert félsz a sötétben. Remélem.
Megtudjuk. Jó, értem, csak hogy ő egy boszorkány.
Igen, de ez a gyerekeknek akart adni egy ilyen, az olvasó gyerekeknek, vagy...
Jó, mondjuk igen, én jobban értem volna magam, ha gyerekként egy olyan boszorkányról olvasok, aki fél a sötétben, mert akkor legalább én nem félek a sötétben, mert ha a boszorkány fél a sötétben, akkor nem látogat meg.
Pontosan? Ez előbb fogalmazódott meg bennem is, de te kimondtad.
Ugye pont ezen poénkodtunk a héten, hogy úgy kell aludni, hogy a takaró alá be kell gyűrni minden tagunkat, és körbe gyűrögetni a lábaknál, meg minden, mert hogy akkor nem érhet minket baj.
Aha.
Ugye ez volt gyerekkorunkban. De hát azért tartjuk szerintem egy pára, ami... Szóval, hogyha kilóg a láb, akkor ezt elkaphatja valamit.
A kilóg a láb, az teljes veszélynek ki van téve.
Igen, de ha a takaró ott van, ott már tuti biztonságban van.
Bírom, hogy a fejünkben a falon ugyan átjöhet bármi, de a takarón...
Az nem. Az varázstakaró. A legfontosabb kérdésemet hagytam a végére. Ez izgatja legjobban a fantáziámat.
Most már az enyémet is.
Hogy lehet egy porcelán tehenet fejni? Hogy?
Nem tudom.
És mit? Porcelán tejet?
Hát tejet, fehér tejet. Szóval így egy kis kontextust adva, mert a filmben ez nincs, és valaki nem olvastam, ugye, szóval több különböző vidék van Óz birodalmában, és van egy ilyen Chinatown, szóval egy ilyen ilyen porcelánból épült város, nagy, magas porcelánfal védi, és bent minden porcelán, de minden, a fűszától, a padlón át, az emberekig, a tehenekig, minden porcelán, és nagyon törékeny, és itt van ez a tehénfejős jelenet. Én azt nem tudom, hogy mit esznek a porcelánok, vagy egy esznek-e, ahogy a bádogember se eszik, ugye a porcelán se feltétlenül eszik, de akkor minek feje tehenet, ahogy ne a porcelán tőgye ne robbanjon szét.
Hát, még azt, hogy sétáltatja, azt megértettem, de, hát, de hogy miért fejű, hogy mi a funkciója annak, hogy ütögeti a tőgyeit a porcelán kedvéért.
Ja, és véletlenül, mikor megijednek.
Letöri.
Letör egy lábat, meg az ő könnyöke is kicsorbul. Szóval kicsit ilyen Alice csodaországban érzésem volt már ott sokadjára. Ez a bizonyos elemében hasonlít a mi világunkra, csak porcelánból van, vagy csak mindenki kék. Tehát, hogy így a tevékenység hasonló, mondjuk a fejés, meg hogy van tehén, az is hasonló, meg hogy járkálnak, az is hasonló, de hogy ez olyan, mint mikor megpróbálnak valaki ilyen Lego figurákkal ilyen filmet csinálni, nem? Az se jön semmi.
Igaz, végül is majd hátra dobja a háta mögé a tejet.
De akkor az folyékony?
Hát nem, de a legóba sem. Ja, folyékony, csak tudod, így hátra dobja a válla mögé.
De ez egy szellemváros, amiben már semmi nem igazi, tehát csak így a leképezése a valaha volt valóságnak, és újra lejátszódnak a hétköznapok.
Akkor lehet, hogy ez csak a hobbija, hogy ott megpróbálja megfejni.
De hogy egy porcelán fejű lány.
Hát igen, az, csak na. Hogy szegény tehéntől mit akar?
Semmit. Hogy a hideg porcelán kéz, a hideg porcelán tőggyel ütközön. És attól nem csorbul ki a tőgy.
Lehet, hogy letörik.
Örülök, hogy ezt a létfontosságú kérdést feltetted, és most már engem is zavarhat.
Nagyon szívesen.
Van egy kvízünk?
Van egy kvízünk.
Akkor a szokásos módon, most egy ideje már nem volt kvíz, de. Nagyon meglepő módon, melyik Óz a csodák csodája karakter vagy? A kvíz természetesen meg fogjuk veletek osztani, és mindenki írja meg nekünk, hogy neki miatt kimert a roppant izgalmas. Melyik a kedvenc karaktered? Déli jó boszorkány, azaz Glinda, Dorothy, a madárjesztő, a bádogember, a nyugati boszi, a gyávoroszlán, Emmi néni, Óz vagy Henrik bácsi.
Ezek Totó nincs itt. Én a madárjesztőt választom. Nyugati... De nem ott ki, tudtam.
Az újdonságok utolsóként érnek el hozzám. Mennyire jellemző rád ez az állítás? Jellemző? Többnyire igen, többnyire nem, vagy nem jellemzőre?
Nem jellemzőrem.
Rám sem. Ezzel megnézem, hány kérdés van, csak mielőtt még. Ja? 9. Oh, ez az nem vészes.
Nem egy tragikus hosszúságú vagy.
Nem egy nevetlen hercegnő. Szóval. Időre van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjak a változó körülményekhez. Mennyire igaz rád ez az állítás? Teljesen, többnyire igen, többnyire nem, legkevésbé sem.
Többnyire igaz.
Többnyire nem igaz. Az élet szépsége számomra a változatosságot jelenti. Mennyire jellemző rád? Jellemző, többnyire igen, többnyire nem, nem.
Többnyire nem.
Rám jellemző. Csak akkor hozok meg egy döntést, ha minden lényeges információ birtokába jutottam. Mennyire jellemző rád ez? És a 4 választ.
Többnyire jellemző.
Rám is többnyire jellemző. Gyakran előfordul, hogy munkát vállalok át a kollégáimtól. Mennyire jellemző rád ez az állítás?
Jellemző.
Rám többnyire jellemző. Az elismerés és a dicséret a legfontosabb vezetői eszközök számomra. Mennyire jellemző rád ez az állítás?
Többnyire jellemző.
Legyen többnyire jellemző. Döntéseim alapja tényeken nyugszik, nem pedig véleményeken vagy szubjektív becsléseken. Egyetértesz az állítással?
Többnyire egyetértek.
Attól függ, mi számít véleménynek. Sajátom? Legyen nekem többnyire nem, és akkor hát, ha nem nagyon ugyanaz lesz. Utolsó kérdés! Ha egy dolog nem érint közvetlenül gyakran, nem veszem figyelembe, vagy elfelejtem. Mennyire jellemző rád ez az állítás?
Többnyire nem jellemző.
Nekem legyen többnyire jellemző. Na, melyik Óz?
Még számítja.
Nekem is. Gyerünk már, annyira izgalmas.
Óz a varázsló vagy.
Te meg a gyáva oroszlán.
Yeah. Na, jaj, Óz a varázsló. Ez a karakter pont olyan, mint te vagy. Egy kreatív és társaság kedvelő szereplő, akinek nagyon könnyű mosolyt csalni az arcára. A közösség motorja, hiánya azonnal feltűnik.
Igaz, hogy elmondtuk, hogy egy sarlatán, aki rossz ember és rossz varázsló, de hagyjuk.
De mindegy, ez egy másik leírás. Ők más filmet néztek.
Te, a gyáva oroszlán, ez a karakter pont olyan, mint te vagy. Mindig pezsek körülötte az élet, spontán és energikus. Könnyen magával ragadja a pillanat varázsa, egy impulzív személyiség. Bocsánat. Nem tudom, majd remélem jövő hétre, mikor a Harry Potterrel készülünk, már lenyugszom az eszelős kacagásból.
Nem tudom, hogy átmész a Voldemortosba.
De nem, Voldemortot nem csípem. Mi lett volna, ha?
Feltételezések és rajongói elméletek hada.
Mi lett volna, ha Dorothy nem tud visszajutni Kansasbe?
Szerintem ő lett volna egy főtündér, vagy boszorkány, ahogy akarjuk.
Végül is simán vállalta ezt a szerepet.
Hát alapból nála volt a bíbor cipő, amire minden vezető boszorkány hajtott, meg az aranyfőkötő sípka.
Mondjuk azt csak háromszor használhatta.
Igen, de hát megszerzett minden ilyesmit. Szerintem semmi nem állt volna az útjába.
Mondjuk a gonosz csajokat kinyírta, a jó fejek maradtak, a spanyai lettek különböző uralkodók.
De az is lehetett volna, hogy Smaragdvárosnak ő lesz a királynője. Akkor nem a madárijesztő.
Hát lehet. Vagy visszament volna a házikóba Mumpic földre, és ott éldegél a keleti boszorkányon.
Hulláján, igen.
Jó. Ha egyet választhatnál, melyiket szeretnéd? Ész, szív vagy bátorság?
Olyanokat kell választani, amit ők kaptak, vagy
na jó, én ezt én így gondoltam, de legyen az, hogy ha te Óz elé járulnál, mit kérnél tőle? Ez rosszabb, mi?
Sehogy se jó. Igen. Hát mondjuk bátorságot.
Na, csak ott
nem ott akarok agyvelőt.
Ott tartunk ahol az elején. De. Az jó, a bátorság jó. Én is. Értékeljünk. A három kategória közül polszövelek, könyvtár vagy e-könyvte, melyiket választanád?
Nekem megvan a könyv, de most, hogy tudom, miről szól, azt mondanám, hogy könyvtár. Esetleg érdemes elolvasni két különböző kiadást, mert így izgalmasabb, de könyvtár mindenképp.
Nekem e-könyvben van meg, de én be fogom szerezni, mert nekem nagyon tetszett. Úgyhogy én azt mondanám, hogy polcra vele, mert én most tényleg úgy érzem, hogy az eddigi podcastok közül, amikre készültünk, ugye, ha készülünk egy podcast, az adott hét mindig annak a műnek a jegyében telik. Nekem ez volt a legjobb hét ez idáig. Isteni volt visszakerülni a gyerekkorba valamennyire, és szórakoztató volt, és imádtam, úgyhogy polcra vele most azonnal. Ha kérdésetek van, vagy szeretnétek megosztani velünk valamit, akkor írjatok nekünk a szellemeslányok@gmail.com.
Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességekről olvashattok.
Ha tetszett a rész, osszátok meg a barátaitokkal.
Legközelebb a Harry Potter és az elátkozott gyermekről lesz szó. Tartsatok velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni.
Sziasztok!
Sziasztok!